Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Egy olyan napon jelentkezik ez az adás, amikor elég jó dolog MOL részvényesnek lenni, hiszen a tavalyi rekordév után most részvényenként 13%-os osztalékot fizet Magyarország világcége. Mi viszont annak járunk most utána, hogy a háború termelte extra profit fenntartható-e, és a magyar kormányhoz hasonlóan arra fogunk jutni, hogy nem feltétlenül nem igen.
Tehát, hogy a MOL, hogyha nem lenne a magyar kormány, és nem lenne ilyen adópolitikája, akkor sokkal sikeresebb lehetne, és az árfolyam is egy sokkal magasabb szinten tartózkodhatna, hogyha nem lenne ez az extra profit adó, ami komoly elvonást jelent. Ugye a kormánynál is észlelték, hogy ez az extra profit szint nem feltétlenül lesz fenntartható az elkövetkezőkben. Ezért úgy döntöttek, hogy részben árbevétel arányossá teszik ezt az adót. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a MOL-nak nincs extra profitja, vagy csak nagyon kevés van, a kormány akkor is megtalálja a módját, hogy jól megfeje a céget.
Én Pál Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Kis Gergellyel, gazdaságrovatunk munkatársával vagyunk ketten a stúdióban. Hello!
Sziasztok!
És azért gyűltünk össze ebben a körben, hogy közös nemzeti vagyontárgyunk, az igaz hitű autósok töltőállomás hálózata és a budapesti városkép dinamikus megújítója, azaz a MOL elmúlt időszakáról és eljövendő időszakáról beszéljünk. Az erről szóló cikknek a címe: Érkezik a MOL nagy dobása, kiderül érdemes a sorban állni érte. A nagy dobás alatt pedig egy, mint a Lead is fogalmaz, zsíros osztalékhozamot ígér meg a cikk. Mennyire számít zsírosnak ez az osztalékhozam, és mennyire kiugró vagy elvárható egy ilyen zsíros osztalékhozam a részvénypiacon?
Hát a MOL tavaly rekordokat produkált a számok, illetve az eredmények szintjén, szinte minden tekintetben. Ugye, hát az árbevétel az 5959 milliárdról 9868 milliárdra lőtt ki, és ennél még ugye az EBITDA eredmény, tehát amit nem szeretek rendszeresen felolvasni, az ugye a kamat, nyereségadók és értékcsökkenés nélküli üzemi eredmény, az, ami igen látványos volt, tehát ez 1072 milliárdról 1773,9 milliárdra ugrott, és ennek kapcsán a közgyűlés az április 27-én lesz, tehát pont ma. Itt ugye rendkívüli osztalékról fognak dönteni. Ez általában már előre eldöntött, valószínűleg meg fogják szavazni a közgyűlésen, hogy részvényára vetítve 13%-os osztalékszintet tartanak majd fönt. És hát ez úgy áll össze, hogy 350 forint a részvényenkénti osztalék, ebből 200 forint rendkívüli osztalék, ami ugye egyértelműen az eredményeket és a pénzügyi stabilitást tükrözi. Erre ugye fölkaphatják sokan a fejüket az Erste befektetési ZRT, ő már föl is minősítette a társaságot, és hát az árfolyamba is további 18%-os rallit jövendőltek a MOL-ra vonatkozóan.
Bocsánat, csak hogy háziasszonytős, de logikára lefordítsuk ezt, ez azt jelenti, hogy ha veszel most 2000 valahány száz forintos árfolyamon MOL részvényt, akkor azonnal visszakapsz 13%-ot ma, hogyha ez a közgyűlési határozat átmegy, és az Erste még azt mondja, hogy még 18%-ot fel fog menni az ára utána.
Ne keverjük ezt az árfolyamot az osztalékkal, tehát az osztalék az egy ilyen egyszerű kifizetés ugye évente. Az Erste ugye tapsolt és örült az osztaléknak, és plusz közel 20%-os árfolyam emelkedést jósolt meg, hát az időtávot nem határozta meg, de hát ugye ez vetekszik már, vagy meg is haladja egy kevéssel az állampapíroknak a hozamát, legalábbis a prémium állampapírra gondolva, vagy a rövid távú állampapírokra gondolva.
Tárjuk fel annak a hátterét, hogy ez az irdatlan profit tömeg, ami most megkeletkezett a MOL-ban, ez milyen hazai és nemzetközi konstellációk eredményeképpen keletkezhetett meg, és aztán spoiler, ezek a cikk az különböző beszélyeket is felsorol, aminek a végkicsengése azért az, hogy lehet, hogy az Erste optimistább Gergőnél.
Ugye én a realitás vagy az objektív nézőpontra törekedtem. Ugye az Erste-n kívül más alapkezelők is vannak, és ott nem feltétlenül annyira, sőt egyáltalán nem annyira optimisták, mint a mint az osztrák bank kezében lévő alapkezelő. Itt elsősorban arra kell gondolni, hogy, tehát, hogy a MOL, hogyha nem lenne a magyar kormány, és nem lenne ilyen adópolitikája, akkor sokkal sikeresebb lehetne, és az árfolyam is egy sokkal magasabb szinten tartózkodhatna, hogyha nem lenne ez az extra profit adó, ami komoly elvonást jelent. Na most azért nem azt állítom, hogy a magyar kormány, ha leváltanák a kormányt, akkor minden szép és jó lenne, mert itt ugye ez az extra profit, ez abból ered, úgy keletkezik, hogy a MOL gyakorlatilag az egyedüli energiavállalat Európában immár, aki orosz olajat dolgoz fel finomítóiban, és azt értékesíti tovább. Ez az extra profit, ez onnan keletkezik, hogy ugye az orosz olajnak az ára az nagyot csökkent, mert ugye az Ukrajna megtámadása után ugye a félvilág, legalábbis a úgynevezett szabad világ, az elfordult az orosz energiahordozóktól. Mindenki igyekszik menekülni tőle, ugye diverzifikálni. Az olaj esetében pedig hát nyíltan nem akar vásárolni senki orosz olajat. Arról most ne ejtsünk szót, hogy Sutyomban azért behoznak a távol-keletről, legalábbis finomított dízelt, ilyen különböző konstrukciókon keresztül hajón még mindig érkezik orosz olajból készülő dízzel, de a nagyvállalatok azok nyíltan már nem vesznek orosz olajat, kivéve a MOL-t. Ugye a MOL azért van ilyen kedvező helyzetben, mert az Európai Bizottság ugye szankciót vetett ki az orosz olaj behozatalra, és hát hagyott egy kis kaput, ami a csővezetéken érkező kőolajra vonatkozik. Az egyik nagy ilyen csővezetékrendszer az ugye a Barátság vezeték, ami Magyarországra is szállítja az energiahordozót, illetve hát északon van, ami Lengyelországon keresztül Németországba viszi, de ugye a németek azok már megnyomták a stop gombot, tehát oda gyakorlatilag, tudomásom szerint már nem érkezik orosz olaj egyáltalán. Na most a MOL az úgy tud ebből profitálni, hogy ugye az olcsóbb orosz olajat, aminek lement az ára, azt megvásárolja, és az üzemanyagpiacon értékesített termékeit viszont a Brenthez árazza, ami ugye ez a Brent típusú kőolaj, ez a világpiacon meghatározó nyersolaj típus. Na most a kettő között van egy úgynevezett spread. Tehát ez az árkülönbséget tükrözi. És ez tavaly évben ez ilyen 30-35 dollár volt hordonként, tehát az egy elég masszív hozamot biztosította MOL-nak. Mostanra ez már megzuhant, tehát 20 dollár környékére mérséklődött, tehát ez még mindig komoly potenciált, illetve bevételt jelent a MOL-nak. De hát ez a lehetőség azért szűkül, ugye elsősorban az uniós szankcióknak köszönhetően, amelyek arra kötelezik a MOL-t, hogy fokozatosan álljon át a csővezetéken érkező olajról a tengeri úton érkező, tehát elsősorban az Adriáról Magyarországra szállított kőolaj feldolgozására. Ezt nem lehet egyik napról a másikra meglépni, de a MOL hát az folyamatosan fejleszti a finomítóit, hogy ilyen más típusú olajokat tudjon bekeverni, illetve napirenden van az Adria kőolajvezetéknek a megújítása, a kapacitás szélesítése. Ez még a horvát kormánya folytatott csatározásokon pang egyelőre az ügy, de valószínűleg itt is lesznek előrelépések az Európai Unió nyomására. Tehát, hogy ezek a lehetőségek lassanként beszűkülnek, fogyatkoznak, még mindig erősek, de erre nem lehet bazírozni, hogy az elkövetkező egy-két évben ez majd ugyanolyan zsíros profitot fog hozni a MOL-nak, mint amilyet tavaly. És a magyar kormány igazából ezt a MOL-nak ezt az extra lehetőséget használja ki arra, hogy a költségvetésnek még nagyobb bevételeket szerezzen. Az extra profitot eddig is elvonták. Hát ugye a MOL-nak a becslése szerint ez ugye ebben az összes ország benne van, de elsősorban Magyarország, hát tavalyi átlagáron 590 milliárd forintot szipkáztak el tőle. Aztán fejtik ki, hogy ebből mennyit vágott zsebre a magyar költségvetés, de valószínűleg a túlnyomó része az a kormányzathoz került, illetve a rezsi alapba került, legalábbis ezt állítják, hogy ezt ugye a rezsi csökkentésre fogják költeni, és költik. Ugye egyfelől ez a helyzet az, ami a MOL kilátásai szempontjából nem annyira jó, a másik meg ugye az olajpiaci, illetve általánosan az energiapiaci környezet változása. Ugye a MOL számára az igazán jó világ, és hát a MOL részvény számára is, csak nem annyira látványosan, az az orosz-ukrán háború után következett be, amikor ugye kilőttek a gázárak, tehát a gázár az eszméletlen mértékben megugrott. Én, ha jól becsülöm, akkor akár háromszorosát is elérheti ez az ugrás a tőzsdéken, illetve hát az olajár is kisebb mértékben ugyan, de hát a háború előtti 80 dollárról, ugye tavaly májusban már 120 fölött tartózkodott a hordonkénti ár, 120 dollár fölött, és hát a MOL ezt abszolút sikeresen kihasználta az árazásában, hát itt gondoljunk például a finomítói árrésre, ami hatalmasat ugrott, tehát hogy általában 15 dollár körül szokott ez tartózkodni, ez a sok éves átlagnak megfelelő szám, és tavaly 80 dolláron tetőzött, tehát nagyon kilőtt. Hát ennek többféle tényező áll a hátterében. Hát én most kiemelném azt, hogy a földgáz árának az emelkedése miatt sok cég, aki ilyen nagy tüzelőrendszereket használ, a gázfelhasználásról átálltad például a dízel tüzelésre, és hát sokkal nagyobb mennyiségben fogyott a dízel, mint a háború előtt. Most, hogy ugye az energiaválság hát gyakorlatilag megszűnőben van, mert Európa sikeresen szabadult ennek persze megvolt az ára, de sikeresen szabadult az orosz energiahordozóktól nagy részben. Most ez az árfelhajtó hatás lényegében megszűnt az energiahordozóknál. Ez nem annyira örvendetes hír a MOL-nak, még ha a végfogyasztók azok számára rendkívül örvendetes, de a cég eredményeit azért ezek várhatóan azért leütik majd a tavalyihoz képest. Ez a hozamszint, ami most látható, tehát ez a rendkívüli osztalék, ami ugye tavaly nem volt, illetve nem volt ilyen látványos és kiugró. Hát a szakértők úgy becsülik, hogy az elkövetkezőben nem fenntartható, és én is ezzel az álláspontról vagyok, tehát ha a folyamatokat összegezzük, akkor tényleg ez irányba mutat minden. Persze lehetnek rendkívüli események, legrosszabb esetben kitörhet még egy energiaválság, ha mondjuk Szaúd-Arábia lebombázza Katart, akkor megint ki fog lőni az olajár, de hát ezek olyan forgatókönyvek, amiknek nem sok valószínűsége van jelenleg.
Jó. A belső levelezésünkben, amikor megjelentődöttük tegnap előtt reggel, akkor abban konferálta fel a szerkesztő, hogy Gergő megírta, hogy érdemes a MOL részvényt venni, és a válasz nem volt egyértelműen kiolvasható a cikkből, de úgy látom, hogy egy nemre hajlik az állampapírhoz képest.
Még azt nem fejtettem ki, tehát, hogy a nagy esély latolgatások mellett, hogy azért a magyar kormány az nem ereszti a MOL-ból kifejhető extra profitot, és ugye most volt egy törvényváltozás március végén. Ugye a kormánynál is észlelték, hogy ez az extra profit szint nem feltétlenül lesz fenntartható az elkövetkezőkben. Ezért úgy döntöttek, hogy részben árbevétel arányossá teszik ezt az adót. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a MOL-nak nincs extra profitja, vagy csak nagyon kevés van, a kormány akkor is megtalálja a módját, hogy jól megfeje a céget.
Hennádi Zsolt most olyan kevésbé lesz őszinte a VIP páholyban.
Hát valószínűleg ők se örülnek neki. Tehát olyan mértékű összefonódás azért nincs a kormányzat. Vagy legalábbis nem mutatják, hogy olyan mértékű lenne az összefonódás, hogy ők örülnének annak, hogy a költségvetés bezsebeli az ő nyerességüket.
Egyébként szellemes, hogyha extra profit adónak hívják az adót, de valójában a bevételre vonatkozik, akkor hogyha nem vagy részvényes a MOL-ban, és távolról nézel az egészet, akkor ez egy kifejezetten humoros megoldás.
Lehet, hogy aztán átnevezik a végén.
Extra bevétel adóra. Azt nem mondtattuk még ki, csak utaltál rá, hogy a MOL alatt a MOL csoportot értjük, aminek Szlovákiában a Slovnaft, illetve Horvátországban az INA révén is vannak érdekeltségei, és én meglepődtem, bár aztán mégse soron logikus, hogy a Szlovákiában és Horvátországban is vannak extra profit adók ezekre a kvázi leányvállalatokra. Ezeknek hasonló a mértéke a magyarhoz? Hát és a logikája?
Azt nem tudom annyi, hogy a logikájuk milyen, mert az valószínűleg tudni kéne az adott nyelvet, hogy megértsem, hogy pontosan hogy működik. Ez a hírekből nem derül ki. De hát azért nem éri el a magyar szintet, ugye nálunk 95% tavaly december óta az extra profit adó. A Slovnaftnál csak 55%, ez külön adónak nevezik, mert ez nem extra profit adó logikája szerint működik. Viszont a horvátoknál ugye az INA még mindig közel 50%-os részarányban a MOL tulajdonában áll, ott 33%-os az extra profit adó, tehát a magyarnak a harmada. Hát ez fáj a cégnek, mivel hogy ugye pereskedik. Ha jól tudom, mind a két adó nem ellen pereskedik, tehát az Európai Bizottság nem megtámadta ezeket a sarcokat, de egyelőre fizetnie kell, és nagyon nem örülnek az igazgatóságban szerintem ennek.
Arra tulajdonképpen komplett jogi karriert lehet építeni, hogy az ember a MOL-nak az ügyvédje, hiszen hol Hernádi Zsoltot kell kimenteni az Interpol karmai közül, hol meg a különböző régiós kormányokkal kell cibakodni európai bíróságokon. És amit még, amikor az orosz vezetékről beszéltünk, kérdezni akartam, az az, hogy a pozsonyi, meg a riekai, meg a sisaki finomítóban is orosz olajjal történik az, ami nem tudom, hogy micsoda finomodik. Vagy legalábbis a horvátok az a tengerfelől máshonnan érkezik.
Horvátország az Adriáról, tehát a hajón érkező szállítmányokat használja föl, tehát ott nem beszéltünk orosz olajról, de hát ugye Százhalombattán ott nagyrészt még mindig az orosz olajra építik a finomítást, illetve hát a Slovnaftnál is Pozsonyba. Ugye az Európa a dízzel központjának nevez, vagy Közép-Európát látja el nagyrészben dízzellel, ezért kiemelten fontos még az osztrákok számára is, de fokozatosan állnak át a tengeri olajra az oroszról. Ez nem egyik évről a másikra fog menni.
Kerekítsünk le némi régiós kitekintéssel. Azt is mondja a cikked, hogy bevétel, illetve eredmény szintjén sokat vár a MOL vezetése a Fresh Corner hálózat teljesítményétől. Én is sokat várok egyébként a Fresh Corner hálózattól. A Blaalúza téren van egy Fresh Corner, amihez nem tartozik benzinkút, és amennyiben jegyzett el valaki a MOL-ban ezt az adást hallgatva, azt szeretném kérni, hogy este 8 után is maradjon nyitva, mert én 8:30-kor szeretnék kávét vásárolni benne jellemző. Illetve, hogy ami talán kevésbé ismert, csak azoknak tűnhet fel, akik sokat autózgatnak a régióban, hogy Lengyelországban egy halombenzinkutat nyitna a cég, és Szlovéniában megvásárolná az OMV ottani lányvállalatát. Ugye ez egy szövevényes és többszereplős játszma, az OMV-t 2000-es évek közepe felé még a MOL potenciális vevőjeként emlegették. A lengyelországi terjeszkedés meg avval függ össze az ottani versenyhatóság miatt, hogy a MOL vett egy halombenzinkutat Lengyelországban, de cserébe Magyarországon el kellett engedni a kutakat, ezért vannak Orlen benzinkutak hirtelen Magyarországon, ami a lengyel MOL.
Tehát Lengyelországban ott már tavaly felszippantott, ahol hát bekebelezett, úgy tudom, hogy közel 500-400 valahány benzinkutat, ez a Lotus nevű kuthálózat megvásárlásával, és további 600-at akarnak nyitni. De ezt 5 éven belül szeretnék megvalósítani, tehát azért a lépték az nem annyira gólemi, hogy így fogalmazzak, de folyamatosan terjeszkedni kíván Lengyelországba, illetve Szlovéniában is ott az OMV-nek a leánycégébe vásárolta be magát, illetve kívánja, még az ügylet nincs jóváhagyva, de hát nagy lépésekben halad afelé, hogy ott is az üzemanyag kiskereskedelem berészesedéshez jusson. Na most ez, hogy itthon el kellett adni a kutakat, ez lehet...
Közben megtaláltam, nincs közel versenyhatósághoz, butaságot mondtam, de egyszerűen nem, csak a délelésnek a része volt.
De Szlovéniában viszont el kellett adni kutakat ahhoz, hogy ez egy ilyen versenyjogi előírás volt, hogy nem tudom a pontos arányokat, de a lényeg az, hogy ne legyen túlzottan versenyelőnyben, amikor ugye ez az ügylet megköttetik aránytalanul, hanem a piacon legyen egy kisebb pozíciója, és akkor azt jóvá tudja hagyni az Európai Bizottság. Hát ez volt a díl mértéke. De vannak ilyen megoldások is.
Magyarországon meg az történt, hogy egyrészt a Lukoil márka név alatt futó kutakat mind átvette a MOL, és amikor Lengyelországban ezt a masszív bevásárlást végrehajtott, akkor viszont ennek a dealnek a részeként átadott a PKN Orlennek magyarországi kutakat. Ezért van az, hogy aki az M7-esen járkál, az most már találkozhat Orlen kúttal.
Igen. Hát a MOL kiskereskedelmi divíziója az most ígéretes, ugye nálunk eltörölték az ársapkát. Tavaly decemberben ez azt jelenti, hogy akkor most zsírosabb bevételekhez juthat a cég a benzinkutakon árult üzemanyag kereskedelmén keresztül is. Ezzel együtt ugye zajlanak a régiós bővülések, de tudomásom szerint ez az egész cégen belül csak, tehát a magyar anyacégen belül csak 5%-át teszik ki a teljes árbevételnek. Mi mindenhol látjuk a MOL logót, és minden nap találkozunk vele, hogyha van autónk, feltéve, vagy MOL kút mellett lakunk. De ez a MOL-on belül nem egy kiterjedtnek nevezhető üzletek, hanem igazából marginális. Persze az eredményeken még tükröződhet az, hogyha jók a számaik és az eladásaik, de nem ebből fognak ők igazából nagyot ugrani, nem ennek a segítségével. Úgyhogy ez egy másik érv a kisbefektetőknek, hogy nem biztos, hogy a szép ígéretek majd annyira beváltják a reményeket. Hát azt érdemes tudni, hogy ha valaki részvényvásárláson töri a fejét, hogy hát ez egy rendkívül kockázatos, tehát a gyakorlatból mindig úgy tűnik, hogy nem elég ezt elégszer elismételni, nagyon kockázatos tud lenni. De hát jelenleg, ha valaki lakossági befektető és stabil hozamot akar, akkor hát válasza vagy a prémium állampapírt, vagy a DK-jét.
Amit csinálj? Hát,
a diszkont kincstárjegy. Ez a DK-jé rövidítése.
Bocsánat, nem ugyanazt a szlenget beszéljük.
Na most hát a MOL részvényről, ha megnézzük, hogy hogyan teljesített az elmúlt években, hát a koronavírus válság idején, amikor visszaesett az autózás, az autóforgalom, mindenki kiszállt, mindenki bezárkózott. Ezen szinkronban ugye az ipar is visszafogta a teljesítményét, és akkor hatalmasat esett az olajár, tehát ezzel párhuzamosan a MOL részvények árfolyama is. És 2020. októberében volt a mélyponton, tehát 5 éves távlatot nézve a MOL részvény. Ezen 1527 forint volt záróáron, és a háború kitörése után, tehát az orosz-ukrán háború kitörése után egy hónappal 3000 volt a záróár. Tehát ez a két szélsőség, ami azt jelenti, hogy 100%-kal emelkedett az árfolyam. Most ha valaki annyira ügyes volt, hogy ezt így el tudta csípni, ezt, hogy pont akkor, pont a mélyponton vásárolt, és pont a csúcson adott el, akkor ez hát messze az állampapírok hozamát meghaladó árfolyam nyereséget tett zsebre. De hát ez egy mondjuk háziasszony befektető számára azért hatalmas bravúr lenne, ha ezt teljesíteni tudná. Én nem is gondolom, hogy bárki ilyen sikeres volt a kis befektetők közül.
Amennyiben van ilyen hallgatónk, akkor írjon nekünk egy e-mailt, legyen szíves, és felhívjuk jövő héten. Körbeértünk?
Persze, szerintem körbeértünk.
Oké. Köszönjük a tippeket, köszi, hogy jöttél.
Köszi.
És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt a Hétre az első kézből. Jövő héten újra jövünk. A Dellában ezen a héten a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszél arról, hogy ez a tehetséges kormány a magyar kisvállalkozókat, tehát a kistelepülések kisboltosait szivatja meg legjobban a kötelező akciózással. A pénteki 3/3-ban megborítékolhatóan újfent terítékre kerülnek a kormányzat egyéb irányokban megvalósuló kompetenciái. Ebben a podcastban Kis Gergely mellett Pál Zsombort hallottátok.